Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vallásturizmus missziója, hogy felekezeti hovatartozása nemre és korra való tekintet nélkül lehetőséget teremtsen a találkozása Istennel, egymással és önmagunkkal. Erről beszélt a miniszterelnökség Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv megvalósításához szükséges intézkedések koordinációjáért felelős miniszteri biztosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem új vallásturisztikai képzésének ünnepélyes elindítása alkalmából. Nacsa Lőrinc szólt arról, Magyarország meg annyi a zsidó-keresztény kultúra szerves részét képező épített örökséggel büszkélkedhet, ahol a látogatók élő közösségekkel is találkozhatnak. Szavai szerint a vallásturizmus szinterei nem múzeumok, hanem élő közösségek, és a hozzájuk kapcsolódó ismeretek elmélyítéséhez, összefoglalásához nyújt segítséget az Egri Főegyházmegyével és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel közösen megalkotott, most induló szakirányú vallásturisztikai szakemberképzés. Magyarország részt vesz a Béke Barátai nevű csoport alakuló ülésén New Yorkban, a Kína és Brazília vezetésével szervezett tanácskozás fő üzenete, hogy mielőbb meg kell kezdeni a béketárgyalást az ukrajnai háború lezárása érdekében, közölte a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az ENSZ közgyűlésének napirendjét a héten az ukrajnai és a közel-keleti fegyveres konfliktus uralta, és jól látszik, hogy a világ országainak többsége békét akar. Hozzátette, hogy a globális dél államainak elegük van abból, hogy egy tőlük több ezer kilométerre lévő háború árát kell fizetniük. Kína és Brazília vezetésével összeül most 15 ország, közöttük Egyiptom, Szaúd-Arábia, Törökország, Mexikó, Kenya, Zambia és Kazasztán, előkészítve itt egy békebarátai nevű csoport megalakítását. Úgy döntöttek az ülés kezdeményezői, hogy három európai országot is meghívnak, minket, Magyarországot, Franciaországot, valamint Svájcot, jelentette be. A kínai-brazil béketervnek az egyik leghosszabb távra mutató pontja is egybevág az elképzeléseinkkel, a céljainkkal, mert ez a béketerv kimondja azt is, hogy nem fogadható el, hogy a világot újra nyugati és keleti blokkokra osszák, tette hozzá. Végül hangsúlyozta, a fegyverszállítások csupán meghosszabbítják a háborút, az eddigi katonai támogatások sem vittek semmivel közelebb a békéhez. A Nyugat-Balkán népei és országai többet érdemelnek, mint amit kapnak Brüsszelből, ezeknek az országoknak már bent kellene lenniük az Európai Unióban. Erről beszélt Orbán Viktor Ohridban a Magyar Észak-Macedón közös kormányülés után. A magyar miniszterelnök a közös kormányülés legfontosabb témájaként Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozását emelte ki. Az ebben a fél évben az uniós elnökséget adó Magyarország álláspontja ismert, az egész nyugat-balkáni térség stabilitása és az európai térbe való integrálása nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak érdeke, közölte. Észak-Macedónia a magyar biztonság szempontjából is fontos, mivel az illegális migráció útvonalán helyezkedik el, közölte a kormányfő. A kétoldalú együttműködésről szólva felidézte azt a magyar segítséget, amelyet Észak-Macedónia kapott nyáron az ott tomboló erdőtüzek megfékezésében. Mindez viszonzása annak, melyet a magyarok kaptak Észak-Macedóniától, különösen 2015-16-ban a migráció ellenes küzdelemben. A kormány azt szeretné, ha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és akihez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Új eszközökre, módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, mondta el. Két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem, szögezte le. Ha mások bajban vannak, a magyarokra mindig számíthatnak, és a magyar segítség világszínvonalú, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Hajdú Szoboszlón a Hunor mentőszervezet újra minősítési eljárásának záróünnepségén. Rétvári Bence emlékeztetett, a szervezet egymás után harmadik alkalommal kapta meg az ENSZ Inszarag legmagasabb minősítését, amit háromszor csak az Amerikai Egyesült Államok mentőcsapata és a magyar szervezet tudott megszerezni. A Hunor egyidejűleg két kárhelyszínen 10 napon át tud folyamatos munkát végezni önellátó módon. Befejezte munkáját az országos műszaki irányító törzs. Erre azután került sor, hogy a Dunai árhullám levonult, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. Végül az időjárásról, alapvetően sok lesz felettünk a felhő a folytatásban, és egyre több felé hullik majd csapadék, a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk egyik stúdiójában szeretettel köszöntöm Magda Dávid orgonaművészt. Örömteli esemény adja a beszélgetésünk apropóját, hiszen ha mi ketten egymással beszélgetünk, akkor általában programot ajánlunk, ezúttal is programot ajánlunk, de most egy különleges programot ajánlunk, amely a te saját szerzeményednek bemutatása lesz. Az időpontról is beszélünk majd hamarosan, de először kezdjük szó szerint a kezdetek kezdetén, hogyan is jött a lehetőség, a felkérés, és kitől kaptad a felkérést, hogy egy csodálatosan szép zeneművet, egy oratóriumot írj. Mi ennek a története? Mit lehet róla tudnunk?
Hát a története nagyon érdekes, mert jó pár évvel ezelőtt megszületett az ötlet, hogy Jézus csodatételeivel szeretnék foglalkozni, és igazából már akkor körvonalozódott bennem az is, hogy ugye egy műnek a megírása az az egyik része a dolognak, de hát az előadása is egy sarkalatos pontja. Ugye főleg a szerzők életében ez egy még inkább, hogy mondjam, nehézkes dolog tud lenni, minél nagyobb az apparátus, ugye annál nehezebb az előadás lehetősége megvalósítása, és hát jött a sugallat, ugye egriként tudtam, hogy a bazilikának felújítása már akkor elkezdődött, vagy terben volt, így én Ternyák Csaba érsek urat megkerestem ezzel az ötletemmel kapcsolatban.
Ő mit szólt hozzá?
Ő rendkívül fel volt villanyozva, én úgy láttam rajta már akkor, hogy ezt egy nagyon-nagyon jó ötletnek tartja, hogy ugye a bazilika újra szentelése átadásához kapcsolódóan ezt a művet majdan, akkor majd elő is lehetne adni ünnepélyes kereteken belül. És hát ez nyilván engem is ugyanúgy inspirált és ellátott sok-sok jó érzéssel, mert így még inkább termékenyebben tudtam ezzel a művel foglalkozni. Úgyhogy így indult vagy sírázott ki úgymond ennek a műnek a megszületése körüli történet.
Amelynek mi lett a címe? Nehéz gondolom címet és megfelelő címet találni egy zeneműnek, ami jól szimbolizálja, hogy miről is szól az egész mű.
Igen, igen. Érdekes volt, mert én rögtön Jézus csodatételeit szerettem volna, aztán még egy kicsit körbejártam, meg körbejártuk ezt a dolgot, de de végig is maradtam, illetve maradtunk ennél a címnél, hogy Jézus csodatételei, és hát ugye elég összetett, mert Jézusnak nagyon sok csodatétele volt, és hát ebből aztán válogattam össze a különböző tételekhez bibliai részleteket.
Mi alapján válogattál?
Hát a válogatás tulajdonképpen az alapján működött, hogy ugye nyilván átolvastam a Biblia ezekre mutató részleteit, és ráadásul ugye az evangélistáknál különböző árnyaltságokkal jelenik ez meg, tehát meg kellett vizsgálnom nem csak történet leírási szempontból az anyagot, hanem zenei, annak kifejezhetősége és lehetőségének a tárháza szempontjából, tehát hogy miket tud a szerző, zeneszerző, hogy tudja talán jobban, melyik történet szavaival tud jobban mozogni, élni, megvalósítani, meg leszínezni, hogy mondjam, a vásznon ezeket a történeteket.
De voltak gondolom nehézsége is a mű megírásának.
Igen, igen. Ugye a sokszínűsége a Bibliának az, hogy több történet volt, mindegyik érdemelt volna zenei aláfestést, úgymond kiegészítést, de nyilván szelektálni kellett. Tehát még úgymond az utolsó utáni pillanatban is szelektálnom kellett, és hogy mi volt ennek a kritériuma, hát nem csak az, hogy mi tetszett nekem, meg melyik fogott meg, hanem bizony arra is kellett gondolni, hogy nem lehet 3 órás ez a mű. Ami rendkívül nehéz felmérni előre egy műnek, egy születendő műnek, főleg egy oratóriumnak a hosszát. Na most azt érsek úrral megbeszéltük annó, hogy körülbelül 1 órás legyen, azért ne legyen túl hosszú, én is amúgy így gondoltam. Tehát nem szerettem volna Handel és egyéb olyan szerzők nyomdokaiba lépni most, amik ugye nyilván, vagy egy passió, ami tudom én, 1,5-2 óra hosszát is eléri. Szerettem volna egy ilyen, nem is közönségbarátnak mondanám, hanem egyszerűen egy ember léptékűnek egy behatárolni, meghatározni a kereteket. És hát csodálatos volt ez is, mert hogy ugye megtörtént a szelektálás, és a nagyjából az időbeosztások is, hogy egy-egy tétel, egy-egy részegység mennyi időt kaphat úgy nagyjából, és hát könyvszökött szinte a szememben tényleg az örömtől, hogy azért nagyon szépen sikerült ezt az időintervallumot tartanom, és 1 óra 5 perc lett a nyersanyag. Tehát mondjuk, hogy ma még egy kicsit még az előadás ugye nyújt is rajta, azért az 1 órához közelít a dolog, szóval visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, tehát ez is például befolyásolta azokat a dolgokat, hogy mi alapján válasszon az ember témát.
És betartottad az oratórium írás főbb szabályait? Tehát milyen fontosabb részei vannak és lesznek a zeneműnek?
Igen, na ez is egy nagyon érdekes kérdés. Próbáltam én ezt több oldalról megközelíteni. A zene darabjaimban, műveimben, kompozícióimban mindig próbálok korhű maradni, a régmúlt értékeit megtartani, ezt mindig az életemben is nagyon fontosnak tartom, hogy ami értékes, azt kortól függetlenül ugye érdemes megtartani, továbbvinni. Viszont ami esetleg gyomlálandó, vagy nem a hasznunkat, előrelépésünket segíti, azt esetlegesen érdemes kihagyni, megengedve itt azt is, hogy újításoknak teret hagyni. Na most ezek összessége adta nálam azt, hogy a darabbal ilyen módon, ilyen megközelítésben foglalkoztam, tehát újdonságokat is megengedtem magamnak, miképpen a Jézus szerepe, mint hangfajban bariton lett, nem tenor. Ami nagyon érdekes, hogy ez nem tudom, hogy honnan jött, így éreztem, így hallottam magamban ezeket a szólamokat, illetve a dalamokat, karaktereket. Ami a legdrasztikusabb talán az evangélista, ugyanis azt alt szerepbe öltöztettem, és hát erre még nem nagyon volt példa talán, de úgy éreztem valamiért, hogy ez sokkal kifejezőbb lesz ilyen hangfajjal. Illetve a műfaji sajátosságokat természetesen megtartottam, tehát vannak duettek, vannak kórus szólók. A zenekar is többnyire aláfest, nagyon sok esetben nem hagyja magára a zene folyását, kiegészít, és hát egy nagy apparátusra született végül a kompozíció így meg.
Amelyet már is ismerthetünk, de előtte még érdekelne engem, hogy a te hangszered az orgona, mennyire tulajdonítottál fontos szerepet az orgonának a hangszerelésben?
Hú, hát ez is egy nagyon remek kérdés, mert az oratóriumokban ugye alapjáraton, alapértelmezésben is ott vannak az orgonák. Hát a darab megszületéséhez azért annyit hagy mondjak el, hogy ugye a csodatételek és a különböző szakaszok egymást követték, majdan a mű legeslegvégén született meg a nyitány, ami egy nagyon érdekes koncepció volt, ezt tudatosan azért is csináltam, mert szerettem volna nyitányban 1-2-3 olyan zenei utalást megemlíteni, illetve előhozni már, ami a későbbiekben nagyon fontos szerepet hordoz magában. Ilyen például Jézusnak az egyik adott pontján, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet és a feltámadás. Na most ott van egy nagyon szép dallam, így rendkívül fontos helyet kapott a nyitányban. Na most ebben a nyitányban, ezt most csak azért meséltem el, hogy amikor én már oda jutottam, hogy ezt a utolsó részt, ami az első lesz a műnél, megkomponáljam, akkor érett meg bennem a kérdésre is a válasz, hogy a fenti orgonát is fogjuk használni a nyitányba egyfajta kis felelgetésként a zenekarral, ugye a zenekar lent fog elhelyezkedni. És a fenti orgona a nyitányt követően kikapcsolódik az aktív részvételből, és hát az orgonista majd lefárad a közben remélhetőleg észrevétlenül a kis szentély orgonához, karorgonához, ott folytatódik az igen fontos szerepe az orgonának, úgyhogy mint orgonistának, orgonaművésznek ez nyilván fontos kiemelkedő része volt, hogy az én hangszerem is kapjon helyet.
De jó, hogy elmondod ezeket a kulisszatitkokat. Bennem már felkeltetted az érdeklődést, és remélhetőleg így lesznek ezzel a kedves hallgatók is, és így érzik a kedves hallgatók is. Mondjuk el, hogy mikor is lesz a bemutatás ennek az oratóriumnak, és utána pedig még természetesen ismertetjük, hogy kik is működnek közre a koncertben.
A koncertnek, illetve ennek az előadásnak az időpontja szeptember 28-a, ez egy szombati nap, és délután 2-kor lesz.
Természetesen az Egri Bazilikában.
Így van, a helyszín természetesen az Egri Bazilikában, és a műhosszát ugye említettük, tehát ez egy egyórás produkció lesz. Az előadók pedig annyit mindenképp elárulnék, hogy ugye Egriek révén a Cantus Agriensis kórus, valamint mivel ugye Gergely Péter Pál fog vezényelni, ő szervezésével, illetve segítségével a Miskolci kórus, illetve Miskolci zenekar fog részt venni ennek a műnek az előadásában. Továbbá, mivel ez nagyobb kórusra volt szükség, így lesznek kiegészítő, kisegítő emberek is a kórusban, valamint egy kamarakórus, akiket én invitáltam Szegedről, egy nagyon komoly tudású kórus, és hát szólisták is természetesen lesznek, hiszen Jézus szerepét, az evangélistát, Tamás szerepét, illetve vannak egyéb kisebb szerepek, őket is megformálják majd. Hát egriek közül, akiket biztosra tudok, Pap Mikoletta, ő úgy egri, ugye, hogy itt tanít a Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Lesz egy szegedi fiatal énekművész, Bita Boglárkának hívják, Kolozsi Balást már előre tudom konferálni, ő
őt a miskolciak nagyon jól ismerik.
Igen, Jézus egy pont tegnap volt próbánk vele, biztató az ő jelenléte a műelőadásában, és hát Bakos Kornélia nevét is mindenki ismeri, tehát ő lesz az evangélista, úgyhogy sziporkázó lesz szerintem a szereposztás.
Hogyan készülsz erre a szeptemberi koncertre? Milyen érzések vannak most benned?
Hát nagy izgalommal, mert ugye egyrészt a kottát kiadtam a kezemből, a művészeknél van, a kórusoknál van, a zenészeknél van, tehát úgymond önálló életre kelt a darab, és jó, hogy a munkafolyamatokba aktívan részt vehetek, és a munkafolyamatokba úgymond beleszólhatok, irányíthatok, de hát, hogy mondjam, ezt nem egy mumusként teszem, hanem hál' Istennek igény van rá, és érdeklődés, nyitott fülek, hogy a szerző mit képzel el. Hát szoktuk ugye humorosan mondani, hogy a legrosszabb szerző az az élő szerző, mert az még beleszól a művekbe, meg hogy én is, miként képzelés, hogy akarja előadni, és hát ugye itt a személyiség az nagyon sokat adhat, vagy vehet el az ilyen kommunikációkba, mert vannak nehezebb esettek, amikor ugye az ember nagyon ragaszkodik valamihez, vagy éppenséggel könnyebben meg el tudja engedni, a rugalmasabban tud úgymond hozzáállni az egy-egy előadói elképzelés, ez úgymond az emberek, ugye mindenki másképp képzeli el az adott művet, amit kezébe vesz, attól függetlenül, hogy a szerző mit gondol. De hát jelen esetben szerintem ez egy nagyon izgalmas közös együttműködés lesz, és várva várom.
Mondjuk el még egyszer a legfontosabbakat, ismételjük el, mikor is lesz az általad szerzett oratórium bemutatója, hol, és mit lehet tudni még a kedves érdeklődőknek?
A koncert, tehát ez a bemutató szeptember 28-án szombaton délután 2 órakor lesz. Koncert ingyenesen meghallgatható esemény lesz, tehát minden egrit és minden kedves környékbeli ítélő zeneszerető embert vagy érdeklődő embert nagy szeretettel várunk. Azért azt hozzátenném mindenképp, hogy ugye itt egy kortárs zenéről van szó, de azért a de szócskát hagyd tegyem ide. Jó magam stílusát ismerve, összehasonlítva, és eddigi előadói tapasztalataim mentén, valamint a visszajelzések alapján azért annyit elmondanék a kedves rádióhallgatóknak, hogy ne gondoljanak valami, hogy mondjam, hajat egészen tépő, hallgathatatlan zenére, hanem nagyon-nagyon sok esetben archaizáló elemekkel, helyenként filmzenés úgymond elemekkel és nagyon követhető zenéről van szó. Eddigi visszajelzések alapján is, tehát ha ezt nézem, nagyon biztató a darab. Nyilván az előadóknak nem könnyű, mert megtanulni egy új művet mindig nehéz, de mint zenei anyagot én bátran ajánlom minden kedves érdeklődőknek, tehát szeptember 28-án 2 órakor az Egri Bazilikában nagy szeretettel várjuk minden kedves érdeklődőt erre a oratórium előadására.
Köszönöm szépen a beszélgetést Magda Dávid orgona művésznek, további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Rudolf Mihály ibl-díjas építészmérnökkel ültem lebeszélgetni, és egy örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen néhány nappal ezelőtt közösen vettünk részt azon a kiállítás megnyitón, amely a Miskolci Art Sacra Fesztivál részeként került megrendezésre a Miskolci Városháza aulájában. Az ön építészeti munkáiból látható egy kiállítás, amely Budapest, Tokaj, Kassa és Zsámbék után érkezett meg városunkba, Miskolcra. Nos, mit is lehet tudnunk erről a kiállításról?
Budapesten pont egy éve volt ez a kiállítás, a rangos pesti vigadó épületébe, annak földszinti és a földszint alatti alaksori részébe, és ez egy, szinte mondhatom, hogy egy ilyen retrospektív kiállítás volt, az utolsó 40-45 év munkáját ölelte fel, és ezeket állítottuk ki, de nem csak én, hanem a sok-sok munkatársam, építész munkatársam, és nem csak építészek, hanem tulajdonképpen sok művész, a munkáink nagyon nagy része műemlékekhez kötődik, ezért restaurátor művészek, nagyon szeretjük, ha a részletképzések azok nem csak építészeti, hanem képzőművészeti vagy iparművészeti jellegűek is, ezért nagyon sok képzős iparművész is részt vett anyagával. azokkal az anyagokkal, amik vagy megmaradtak, vagy visszakértük a használóktól, azokból a házakból, amik az utolsó 40-45 évben elkészültek. Ezek jellemzően vannak zöldmezős beruházások is, és épületek is, de hogy teltek az évek és évtizedek, úgy egyre több régi házzal foglalkozott irodánk, és mostanában is döntően emlékekkel foglalkozunk, egész egyszerűen az idő fogalmának értelmezése miatt. Tudnilik, mi nem igazán szeretjük azokat az építészeti trendeket, amik most a világban mennek, így Magyarországon is, tehát ezeket a inkább kubisztikus különböző hasábok és lapos tetős épületek, ezek megítélésünk szerint sematikusak és nem illenek a Kárpát-medencébe. Lehet, hogy Marokkóba jó, de ide nem. És mi úgy gondoljuk, hogy a mi vidékünkre jellemző épületeket sokkal jobb tervezni, és akkor, ha már így ez a gondolat mesdjéjén vagyunk, akkor inkább az időben megfürdetve ezeket az épületeket és építményeket, inkább a régi épületekkel foglalkozunk, mert ott nincs olyan kísértése akár az építtetőnek, akár egy-egy szakmai zsűrinek, hogy számon kérjen egy építészeti trendet, egy mai divatot. A divatok azért sem jók az építészetben, mert azok hamar elszállnak. Az én diplomám óta 45 év telt el, és az alatt volt funkcionalizmus, volt konstruktivizmus, volt dekonstruktivizmus, volt modernizmus, volt posztmodernizmus. Annyiféle furcsa és nagyon kérdéses divat áramlat volt, és ezek mind leáldoztak. Ha régi épületekkel foglalkozunk, akkor ott nyugodtabb minden, ott nem lökdösik az embert, hanem ott meg lehet adni a módját minden külső tömegformának és minden belső térformának, és ez fokozottan így van a szakrális építészetben. Ott, ahol mondjuk 2000 éve egy kereszténység egy térigényt gondol magának, hiszen minden templomnak a használatokán ki kell, hogy fejezze, hogy maga a funkció, az Isten tiszteletek, vagy a liturgiák tere, a szentmisek tere, az milyen, és ugye tudni kell, hogy milyen volt ez az ősiségben, a régmúltban, a régiségben, milyen most, és ez nagyon lassan változik, tehát ugyanaz a tulajdonképpen az asztal van középen, az az eszmei középpont egy templomnál, az az oltár, amelyik Krisztus Urunknak az utolsó vacsoráját jelenti, és egy templom ezt öleli meg, és természetesen van most ambó, régebben szószéknek hívtuk, természetesen van templomhajó, van szentély, ha nagy templomról van szó, akkor vannak mellékhajók, vannak kereszthajók. A lényeg az egy olyan tér, ahol egy ünnep megrendezhető, és ez az ünnep maga a liturgia. Ehhez képest egy profán építészet, amit én nem nézek le, de sokkal inkább kérdéses, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt milyen volt, most milyen, 5 év múlva milyen lesz az elvárása, a társadalmi elvárása, hogy egy lakópark, vagy régebben lakótelep milyen, vagy hogy egy dobozáruház hogy néz ki. Valaha még nem tudom, csemegeboltok voltak, vagy azelőtt tejbolt, meg kenyérbolt volt, most meg nagy szupermarketek vannak, és ezek ilyen egyfunkciós dolgok, a kereskedelem, és én ezt nem nézem le, ez egy nagyon fontos dolog, mert kiszolgálja, vagy szolgálja a nap mindnapokat, de egész más szegmense az építészetnek. Ilyen értelemben a mi területünk egy kicsit talán elegánsabb, vagy itt elmélyültebb gondolkodás lehet. És hát ezt mutattuk be most ezen a negyedik kiállításon is. Ez a kiállítás, ez a pesti kiállításból csak egy kis szelet, tulajdonképpen Miskolci és a Miskolc közeli megyében található talán 12 református templom felújítását tettük ki az aulába, és talán 18 nagy tablót tettünk ki az Egri Bazilika rekonstrukciójáról, és mindkét dologhoz rendeltünk különböző maketteket, sőt az Egri Bazilika esetében Péter László János 5/4-es büsztjét is kitettük ide az aulába, és a kicsi 1/5-ös makettjét a barokk kapu előtt állva, hogy hogyan képzelte el ezt a szobrászművész.
Meddig látható ez a kiállítás, és néhány személyes gondolattal invitálja a kedves hallgató alkotókat miért érdemes megnézniük, és kiknek ajánlja elsősorban?
Ez egy nagyon modern épületrész, egy jó építész kollégám, Viszlai József barátom tervezte ezt a bővítését a Miskolci Városházának. Ez egy nagyon magas olyan aula, ahova ránéznek különböző helyiségek több szinten, és a magassághoz képest nagyon vékony ez az aula, és egy ilyen álperspektívikus módon befelé szűkül, érdekes tér. És ebben a szűkülő térben két oldalt tudtam kitenni a tablóimat, és nagyon nagy hatással volt rám, hogy Balázsné Molnár Ildikó karnagy vezetésével kisiskolások hangja a kiállítás megnyitásakor belepte ezt a hatalmas aulateret.
A fazekas kórus énekelt nekünk.
A fazekas kórus énekelt, és megemelt az egész belső teret eszmeileg, mint ahogy úgy gondolom, hogy nem maradt érdektelen az a felület, amit én fettem be tablókkal, és nagyon sokan furcsálva, hogy a térbe állítottam a makettjeimet, nagyon sokan furcsálva, hogy a leányom Rudolf Ilona által mintázott két Birker szobor a tér közepén volt az egyik, ugye, hogy hát én ott az aula terét megbont és a közlekedés megszokott rendjét deformálom. Én nekem szándékom is volt ez, hogy egy kicsit mindenki álljon meg, egy kicsit lassuljon le, nézze meg, mi ez a kiállítás, mi ez a szobor, kit ábrázol ez a szobor. Hát ha 10-ből vagy 100-ból egy ember hazamegy, rájut az internetre, és megnézi, hogy ki volt Birker László János. És ez is egy cél volt, hogy na, ha nem is direkt módon, de mégis egy indirekt módon valamilyen nevelés legyen ebben is. Meg a maga az Egri Bazilikáról szóló 20 tabló, a Szántó Tamás fotoművész urat kell említenem, és Molnár Gergőt, aki kültérben is és beltérben is drónnal nagyon szépen tudott filmezni, és ezek a fénykép felvételek felhívják a figyelmet a bazilika fényeire, részletképzésére, a művészeknek a fantasztikus munkáira, a restaurátor művészek által újra hihetetlen pompában van az Egri Bazilika, és ezt a fotoművészek nagyon szépen ábrázolták. Miért ne tegyük ki nagy tablókra ezeket? Miért ne demonstráljuk, hogy valami szép is született az utolsó időkben?
Mindez látható tehát a Miskolci Városház aulájában meddig?
Az aulában, a Miskolc város közepén, a Városház téren október 7-ig látható ez a tárlat.
A Városháza látogatás idejében tekinthető meg.
A látogatás idejében tekinthető meg, szerintem reggel 7:30-tól 8-tól délután 5-ig.
Köszönöm szépen a beszélgetést Rudolf Mihály Ivődíjas építészmérnöknek, építésznek. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Elindult a 2024-25-ös színház évad itt a Gárdonyi Géza Színházban, és alig beszéltünk egy pár napja Balaskó Balázsról az évad indító sajtótájékoztató után, már itt vagyunk az első bemutató előtt, amelynek a főszerepét Balaskó Balázs játssza, Berlioz zeneszerzőt, illetve kedves feleséged Sárosi Kinga lesz a te szerelmed nem csak az életben, hanem a színpadon is. Kingára még várunk, ezt most mondom a hallgatóknak, mert ruhapróbám van, de addig Balázsral és a rendezővel, Frigyesi Andrással beszélgessünk erről a darab történetéről. Ez a 19. század közepéről játszódott történetről van szó. Hubai Miklós a szerző. Mit tudunk a darab történetéről? Milyen apropóból írta a szerző ezt? Kérdezem a rendezőtől először.
Tornai Klárinvét kell említeni először, aki 1958-59 fordulóján Hubainak és Ádám Ottónak fölvetette, hogy nézzétek meg az én édesanyámat, hogy idős, de milyen fiatalos sugárzik az Erosztól is, és hát ilyen szerepet szeretnék játszani, keressetek egy ilyen darabot. Hubai neki állt keresni, és eljutott oda, hogy fölfedezett Berlioz életéből egy fontos epizódot, és megírta a darabot gyakorlatilag 10 nap alatt, ami döbbenetes, mert a próbákon látjuk, hogy milyen sok rétege van a darabnak, és fordítói álnéven odaadta a Klárikának, és be is mutatták 59. decemberében Pesten az akkori Bartók teremben. Sinkovics Imre 31 éves volt, ő játszott a 60-valahány éves Berlioz-t, és Klárika pedig a szerelmét Esztellát. Aztán, miután Hubai 56-os dolgai miatt fekete listán volt, a közönség már 3 nappal a premier után bezárva találta a színházat, mert a Bartók terem hirtelen alkalmatlan lett színházi előadásokra, és így évtizedekig nem ment a darab. 63-ban Ádám Ottó csinált belőle egy tévéjátékot, később Sík Ferenc egy másikat, de tiszteletben tartva ugyanezt a szereposztást, és a 90-es évek elején a Várszínházban szintén tiszteletben tartva az eredeti rendezést megrendezte szintén Tolnai Klárika és Sinkovics Imrével, és valóban Klárika halála napjáig játszották, tehát akkor több évtizeden keresztül ment még a darab. Ez volt a keletkezés történet.
Igen, és az, hogy ahogy olvastam az előadás ismertetőben, 48 év után találkozik Esztella és Berlioz egymással, tehát azért az egy nagyon hosszú, tehát itt már több generációváltásról beszélünk, és az, hogy ők tudják, mi a szerelem, ez a cím mire utal? Tehát tulajdonképpen a szerelem múlhatatlanságára, öröklétére?
Arra utal, amely egy örökérvényű igazság, hogy a lelkünk nem öregszik. A testünk öregszik, sajnos, és a legnagyobb tragédia ebben, és tulajdonképpen ennek a darabnak, ők tudják, mi a szerelem című bőrleszkés tragédia alcímet viselő, vagyis műfaji meghatározást viselő darabnak a tulajdonképpeni alfája és omegája ez a problematika, hogy egy öregedő testekben soha nem öregedő lelkek lakoznak, mint ahogy mindannyiunkban. És ez egy olyan ambivalens összefüggés, amelynek a feloldása tulajdonképpen lehetetlen, de ez a darab kísérletet tesz erre a feloldásra, és azt gondolom, hogy egy olyan példaértékű elemzése a lelkünknek, lélekelemzés, amelyben tulajdonképpen nem egy létező valamiről, hanem éppen a megfoghatatlan, a szerelem megfoghatatlanságát próbálja, megfoghatóvá teszi, és tulajdonképpen megfoghatóvá is teszi, hiszen a cselekményben a történet háttere, ahogyan felnyílik, és kinyílik, ebben megismerünk két embert. Megismerünk egy alkotót, egy olyan zeneszerzőt, akinek az alapélménye az a szerelem, amely 48 éven keresztül az alkotói énjét is inspirálta. Tehát gyakorlatilag ebből táplálkozott, egy olyan élményből, amely egyfajta tragikumot is hordoz, hiszen akaratán kívül tanúja volt egy aktusnak, amely olyan nyomokat hagyott benne, amely elkísérte egész életén keresztül. Tehát gyakorlatilag arról is beszélhetünk, hogy ez a szerelem, amely ebben felsejlik, ebben a darabban, ez nem alapvetően nem egymás iránti szerelem, hanem a szerelem mint olyan szerepel benne. Tehát a szerelem összetevői, a szerelem érzése, a szerelem megnyilatkozásai, a szerelem hatásai, mindaz, ami elkísér bennünket egy életen keresztül ezzel az érzés gomolyaggal összefüggésben. Tehát nagyon fontos, hogy végre egy olyan darab kerül a Gárdonyi Géza Színház színpadára, amely alapvetően és elsősorban a lelkiségünkről, a lélekről szól, a lélekről vall, egészen különleges összefüggésekben és valami fajta történetiségben. Nagyon-nagyon nehéz meghatározni, megfogni azt a létezőt, ami ebben a darabban mégis megfogalmazódik, és ott van, gomolyog, körülvesz bennünket, beenged, és megragad, és magával ránt.
Azért is érdemes játszani, mert tényleg az ember a lelkét öblíti meg hallgatva ezeket a szövegeket, amik nagyon költői módon fogalmaznak meg szituációkat, és sok rétegű mondatok vannak benne. Egészen biztos, hogy legalábbis amire mi törekszünk, és nagyon remélem, hogy elérjük, hogy katartikus élménnyel tud elmenni a néző a színházból.
Igen, és hogyha itt a szerelem köré szövődik az egész történet. Berlioznak itt van-e valami szimbolikája a történetben?
Berlioz híres volt a nő ügyeiről, mert egy gyerekkori sértettség, jogos sértettség nyomán nem találta a helyét ebben a témakörben a világban. 10 éves kora körül, amikor kikristályosodott, hogy nem orvos lesz, mint apukája, és ez volt a családi elvárás, akkor az édesanyja megátkozta. És azt mondta, hogy már nem vagy a fiam, megátkozlak, idézem Berlioz önéletírását, és el kellett mennem anélkül, hogy megcsókolhattam volna az anyámat, anélkül, hogy szót, pillantást kaphattam volna, mehettem átkával megterhelten. Az örök elválás kegyetlen volt velem. És ez a helyzet aztán később, amikor megnősült, 2-szer is, lecsapódott természetesen. Az első felesége egy színésznő, aki egy lidérc volt, a második pedig egy démon, volt egy szeretője is, ő körülötte sem volt rendben a világ, és ez a bizonyos gyerekkori emlék, amire Balázs is utalt, hogy 12 és fél évesen valahogy megpillantotta ezt Ellát egy helyzetben, és már akkor elmondta neki, hogy ugye, aki idősebb nála 6-7 évvel, elmondta neki a 12 és fél éves gyerek, hogy te vagy nekem a hegycsillaga, és nem tudom micsoda, de ott is pehje volt, mert ott meg a nagybácsi szólt közben, mi van, udvarolgatunk, vakarcs. Szóval baja volt a nőügyekkel.
Időközben megérkezett Sárosi Kinga, a másik főszereplő, Esztel a szerepében, vagy ahogy említettem, a riport elején a hallgatóknak ruhapróbán voltál. Hogyan sikerült a ruhapróba, de nyilván nem ez a fő kérdés. Kíváncsiak vagyunk már nagyon, ugye a jelmezek.
Egyáltalán ez az a kor, amikor a nők nagyon szépen öltöztek. Szeretem nagyon ezt a kort.
Én, ha színésztő lennék, biztos, hogy imádnám a kosztümös előadásokat.
Én is nagyon szeretem.
Hát mesélj nekem Esztelláról, meg egyáltalán erről a történetről, és majd utána nagyon kíváncsi leszek arra, hogy milyen hosszú idő után nem csak az életben, hanem a színpadon is szerelmes párként állni. Hogyan látott te Esztella?
Hát a történetet azért nem akarom elmesélni, hogy valami titok is maradjon, aki még esetleg nem ismerné, mert azért tévéjátékokból elég ismert ez a történet. Sokszor szokták ismételni. Esztellát érte fiatal korában egy trauma, amitől bezárkózott. Férjhez ment nagyon korán, a családjának élt, a 6 gyerekének, akiből 2 meghalt, és a férjének, és nem engedi közel magához a világot. Beletemetkezik a vasalástól kezdve a lekvárbefőzésig mindenben, bár van cselédjük, de ő csinál nagyon-nagyon sok mindent, éppen azért, hogy kizárja a külvilágot és elfoglalja magát, és vezekel, vezekelni akar azért, ami történt vele fiatal korában. És betoppan Berlioz, aki lángol, ő még ilyen embert nem látott, tehát szájtátva nézi, hogy behozza a nagy világ levegőjét, meg egyáltalán egy teljesen másféle életmódot. És ez így meg is szédíti egy kicsit, de mindig kijön belőle. Tehát próbálja nem közelengedni magához ezt a világot, meg ezt az érzést, amit Berlioz lángolva ad elő, és nem is csak ő felé, de nem is csak a nő felé, hanem egyáltalán a világ szemlélete, meg azok a grandiózus dolgok, amikről beszél, megfogják a nőt, de aztán próbálja ezt eltartani magától.
Kérdeztem, hogy mikor voltál te, ugye Balázs, utoljára színpadon, 2018-at említettünk, ugye az Illatszertárban. Kinga, te folyamatosan színpadon vagy, tehát neked ez nem kérdés, csak az, hogy tényleg neked hosszú idő után újra a színpadra állni, úgy, hogy egy szerelmes párt alakít valaki a saját feleségével.
Utoljára az Öregvölgy látogatásában játszottunk együtt. Tíz évvel ezelőtt, igen, azt is nagyon-nagyon szeretjük, hát ez egy teljesen másféle kapcsolat volt a két figura között. Jó együtt dolgozni, mert nagyon ismerjük egymást, tehát gyakorlatilag meg sok mindent meg tudunk beszélni, vagy kihozni egymásból, vagy sokszor mindenféle gyötrődések árán, de mégiscsak könnyebb, mint olyannal, vagy nehezebb. Bizonyos szempontból, igen. Mint olyannal, aki magánéletben nem érint ennyire
közel. Azt hiszem, hogy én csak Kingával vállaltam volna. Tehát nekem ez a fajta visszatérés, vagy újbóli színpadra lépés, ez nekem nagyon fontos, hogy vele. Tehát, hogy mi együtt.
Azt mondta, ez lesz a hattyú dala.
Hát remélem, hogy nem.
Én is remélem, hogy nem, de ezt mondta. Különben gyakorlatilag a darab megfogta a Balást, és még arról is volt szó, hogy ő fogja rendezni. Gyakorlatilag az András ugyanaz a szemlélet, és ugyanaz az értékrend, mint a miénk. Tehát gyakorlatilag így hárman dolgozunk ezen így együtt. A Balázs nem tudja levetkőzni a rendezői ényét. Azért, tehát darabban sem, de az nem baj. Én sem tudom levetkőzni azt, hogy én mindig keresem a szerepnek az igazságát, meg minden mögött. Tehát jókat vitatkozunk is néha.
De mindenki elmondja, hogy mit gondol,
de pontosan és össze, igen. De az alapvető érzések, meg az alapvető szemlélet, meg az alapvető értékrend, az közös. Uh-huh. És ez nagyon fontos.
Ki igazán érzékeny, jó színésszel mindig öröm. És nyilvánvaló, hogy nem csak Berliozban van egyfajta lángolás, hanem mind a hármunkban a darab irányába, és nagy élvezettel foglalkozunk éjjel-nappal darabbal. Nagyon sok telefon ment a próbaidőkön kívül is keresztül kasul, mert valamelyikünk éppen valamire rájött, vagy olvastuk. Ez egy olyan darab, ami az alkotóknak is, és nagyon reméljük, hogy a közönségnek is, ahogy a német mondja, bőre alá megy. Tehát ez hat. és rendkívül izgalmas, nagyon-nagyon jó próba folyamatban vagyunk.
Hagyjuk vissza a szót, Balázs, hogy nem fejeztet a
gondolat. Igen, ugye Kinga mondta, hogy hattyúdal. Abban az értelemben mindenféleképpen, hogy én ugye a harmadik igazgatói ciklusomat töltöm, annak is a vége felé járok már. Tehát gyakorlatilag még egy év van hátra az én harmadik igazgatói ciklusomból, tehát lassan befejezem a 14-et, és a 15-kel én letészem a lantot. Nem kívánok tovább pályázni. Ebben az értelemben minden tekintetben hattyúdal, mármint ez a szerep, és éppen emiatt fontos nekem, és emiatt szerettem volna ezt Kingával játszani, és tehát együtt olyan módon lezárni ezt a szakaszt az életemben, amit vele szerettem volna, mert hiszen nagyon sok minden a mi sorsunkban, ugye 43. éve vagyunk házasok, és a kezdettől fogva vannak különböző darabok, előadások, amelyek egy mérföldkövek az életünkben, amelyek Veszprémtől kezdve elkísértek bennünket sok városon keresztül, mindenütt valami. Ugye itt is volt a La Mancha lovagja, amiben partnerek voltunk, az öreghölgy látogatása, de ezek már csak emlékek. És nagyon, nagyon jó és nagyon nagy öröm számomra, hogy ezt most 2024. október 4-én egy ilyen igazán méltó és nagy erődöket felvonultató, hogy ne mondjam, jelen pillanatban Berlioz szerepét a Nemzeti Színházban a testvérem Péter is játsza. Tehát ez egy különleges alkalom az én életemben. Különleges helyzet, különleges időszak, és végtelen sok örömet jelent, és boldogságot, hogy egy remélhetőleg hosszú előadás sorozat előtt állunk egy ilyen rendkívüli darabbal, rendkívüli partnerrel és rendkívüli rendezővel.
Mit is mondhatnék, most így ugye egy héttel vagyunk a bemutató előtt, ilyenkor kezdődik a nagy-nagy izgalom, vagy hogy érzitek, úgy már helyére álltak a dolgok, vagy már nagy változtatások nem lesznek?
Nagy változtatások már nem lesznek, de az mégiscsak remek lesz, amikor vasárnap este újra fölkerültünk a színpadra, mert most ezen a héten próbateremben próbálunk, és az ebben a fázisban életveszélyes. Úgy gondolom, hogy nekem most az a legfőbb feladatom, hogy ezen a héten megőrizzem mindazt az értéket, amit idáig sikerült létrehozni, és hát egy pár apróságon csiszoljunk, és nagyon várjuk mindnyájan azt a néhány napot, amikor színpadra kerülünk végre újra, már kosztümben, mert még kosztümöket nem tudtunk próbálni, és a technika, a világítás már készen van, a zene nagy részt készen van, de azért a vasárnap este ez az első olyan próba, amikor a nagy színpadon mindennek működnie kellene, tudjuk előre, hogy egy csomó dolog nem fog azonnal működni, de hát még van a hétfő, meg a kedd, és aztán
szerda,
csütörtök, péntek előadás.
Csütörtökön dobóbérlet, pénteken bemutató. De az nagyon... igazság, tudod, hogy ilyenkor kezd összeszerveződni az előadás. Tehát ilyenkor még megvannak a részek, meg mindent tudunk, meg, de most kéne összeszerveződni.
Még olajozottá
előadása, meg hogy olajozottá váljon. Úgyhogy egy kicsikét jó értelemben izgulunk, tehát azért, hogy ne vesszen kárba az, amit idáig megcsináltunk. Tehát, hogy úgy jöjjön össze a dolog, ahogy szeretnénk. És a rendezőnek ilyenkor az a feladata, hogy előadást szervezzen. Tehát gyakorlatilag most lesz majd az, hogy összekapódik az egész.
Zene, fények, tehát gyakorlatilag technika.
És hát színészileg is az, hogy a kollégák ugye eljutottak oda, hogy most már hallják egymás mondatait, hogy szépen ezek a fogaskerekek valóban olajozottan össze tudjanak kapcsolódni, és az egész masinéria működni tudjon. És hát miután egy művész ember az egyik főszereplője, és zenész ember az egyik főszereplője a darabnak, ennek nagyon fontos a ritmusa, nagyon fontos a zeneisége, hogy mikor, milyen hangon szólal meg, mennyi benne a piano, mennyi benne a forte, hogyan vannak, ugye a zenész mindig formában gondolkodik, és ez ennek a szerepnek az egyik titka, és ennek a megfejtésében szerintem, hogy jó úton járunk.
Köszönöm szépen, és hát kívánok nektek az első bemutatóhoz, mindenkinek nagyszerű jelmezeket és szuper előadást. Én már nagyon várom, úgyhogy Sárosi Kinga, Blaskó Balázs, Mityesi András. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Török